Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hammerstein Juditot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát, a Balassi Intézet vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kulturális diplomáciáról, külföldi magyar kulturális intézetekről, ezek tevékenységéről beszélgetünk a következő szűk egy órában, vagyis mondhatjuk azt, hogy hírünk a nagyvilágban, ez lesz a témánk. Hát igen sűrű volt az elmúlt időszak, például a kulturális intézetek számára. Vegyük csak a legutóbbi fontos dátumot, január 22-e, ugye a Magyar Kultúra Napja, és ahogy én itt átlapozgattam, azt láttam, hogy itt Delhitől Bukaresten át egészen Isztambulig mindenütt programokat szerveztek e köré, a Magyar Kultúra Napja köré. Delhiben például egy kéthetes programsorozat volt, ahogy én láttam az MTI összefoglalója alapján. Ezek a dátumok vagy évfordulók tulajdonképpen kijelölik a külföldi kulturális programoknak a gerincét, például ugye tavalyi évben ugye Kodály emlékév volt, Arany emlékév volt, tehát nyilván ezek megadják mindig a tematikáját a programoknak?
Ez így van, ezek nagyon fontos fogozót jelentenek az intézeti programok összeállításakor. Amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy minden év végén az intézeteket felkérjük arra, hogy állítsák össze a következő évre vonatkozó programjavaslataikat. Itt talán érdemes hangsúlyozni azt, hogy mi a központból konkrét programot gyakorlatilag soha nem írunk elő. Tehát bízunk az intézetvezetőknek.
Tehát úgymond teljesen önjáróak a külföldi
nem teljesen,
magyar intézetek?
De meglehetősen önállóan állíthatják össze a programjaikat. Mi bízunk az ő felkészültségükben, és hát elsősorban a helyismeretükben, hiszen
De azért ajánlások sincsenek? Bocsás,
de ajánlások is vannak, tehát mindjárt mondtad, azt igen, akartam hasonlítani, hogy meddig tart az ő szabadságuk, és hol kell hát mégiscsak betartani bizonyos elvárásokat, amelyeket természetesen a központ fogalmaz meg. Tehát a tekintetben valóban önállóak, hogy végig gondolják a programokat, hiszen ők rendelkeznek helyismerettel, ők látják pontosan azt, hogy az adott országban mire van érzékenység, mire van befogadókészség, milyen módon lehet eladni a magyar kultúrát, hogyan lehet azt kontextusba helyezni, hogyan lehet akár a külföldi partnerekkel együttműködésben megvalósítani. Ez egy fontos szempont a mi részünkről. Ezen felül természetesen az nagyon szigorú elvárás az intézetek felé, hogy ők a magyar kultúrát képviselik, és olyan programot sort kell előállítaniuk, amik híven tükrözik a magyar kultúrának a gazdagságát. Nagyon fontos természetesen a minőség, és a műfaji sokszínűség is. Hiszen tudjuk, hogy minden intézetvezető valamilyen előélettel érkezik ki az adott országba, tehát van, aki művészettörténész, van, aki irodalommal foglalkozik, van, aki egyébként tudós, történész például, vagy földrajztudós. Ilyenkor óhatatlan egy kicsit mindenkinek maga felé hajlik a keze. Tehát ilyenkor az intézetvezetők is hajlamosak olyan programsorral előrukkolni, amiben túlsúlyban azok a programok szerepelnek, vagy azok a típusú programok szerepelnek, amelyek hát összefüggésben vannak az ő előéletükkel. Tehát nekünk kell odafigyelni arra a központból, hogy az ő programjaik ilyen szempontból is kiegyensúlyozottak legyenek, tehát kellő súllyal jelenjen meg például az irodalom, tehát minden intézetnek legyen irodalmi programja, kellő súllyal jelenjen meg a képzőművészet, jelenjen meg a magyar kultúrának a népi regisztere is, jelenjenek meg a kortárs törekvések is, tehát a képzőművészetben például ne csak a klasszikusokat mutassuk be. Tehát ezek is nagyon-nagyon fontos szempontok és ismérvek. Ezen felül ugye arra sarkoljuk őket, hogy mindig a külföldi partnerekkel való együttműködésben valósítsanak meg programokat, igyekezzenek azokat kivinni az intézet falain kívülre, hiszen hogyha egy nagy presztízsű befogadó helyen mutatnak be egy programot, akkor annak a láthatósága, a vonzereje minden bizonnyal sokkal erőteljesebb lesz. Tehát ezeket a szempontokat mindig igyekszünk érvényesíteni, vagy érvényesítetni az intézetekkel. És hát természetesen, amit ő nem említett, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, ezek az évfordulók, súlypontok, amelyről nyilvánvalóan itthon a súlypontokról mindenképpen ugye itthon születik döntés. Az a kérésünk az intézetek irányában, hogy ezeket az évfordulókat, súlypontokat mindenképpen érvényesítsék a programozásuk során. Tehát, hogyha például ebben az évben ugye V4-es elnökséget nagyon komoly súlypontnak tekintjük, akkor ez minden intézet programjában valamilyen formában köszönjék vissza.
De érdekes egyébként, ugye, hogy most már ugye túl vagyunk a Kodály emlékében és az Arany emlékében, de ahogy én utána olvasgattam, azért az látszik, hogy bizonyos programok ezeken az évfordulókon vagy dátumokon túl is tovább élnek. Például a Kodály év jegyében zajlott nagyon sok program Romániában, amiket a Balassi Intézet bukaresti központja szervezett, de a központ igazgató éppen néhány nappal ezelőtt adott egy nyilatkozatot, és azt mondta, hogy az emlékévek talán legfőbb hozadéka, hogy a lezárásuk után számos program tovább él, és példaként említette a Kodály módszerrel kapcsolatos programjukat, amelyre Bukarestben akkora érdeklődés volt, és olyan sikere volt, hogy idén két újabb ilyen kurzust kell szervezni, már Kodály emlékéven túl. Tehát, hogy azért az évfordulókon és az emlékéveken túl is tovább élhetnek ezek a programok.
Ez valóban az egyik legfontosabb hozadék ezeknek az évfordulóknak, hiszen tényleg az érdekünk és az a célunk, hogyha egy Kodály évfordulót megszervezünk, akkor úgy sikerüljön felkelteni az érdeklődést, akár a Kodály módszer iránt, hogyha már Kodály évadról beszélünk, vagy akár Kodály művészete iránt, hogy ezekre az évfordulót követ is legyen igény. És ezt látjuk mi is, nem csak egyébként a Bukaresti Intézet programjában visszaköszönni, de akár a Pekingjében is, hogy magyarán ezek a programok ténylegesen tovább folytatódnak. Mondhatnék rá egy másik példát is, például ugye Győri Balett előrukkolt egy nagyon izgalmas táncelőadással, ezt Kodály Zoltán emlékére hozták létre. Ez a táncelőadás bemutatkozott Bécsben, a Bécsi Kollégium Hungarikum szervezésében, és olyan sikert aratott, hogy ebben az évben meghívták Burgenlandba is, Eisenstadtba. Tehát ez is egy nagyon fontos Igen. hozadéka, vagy egy olyan hozadéka, amiről az imént beszéltünk, de a pekingi példa is nagyon jó erre. Pekingben egyébként ugye nagyon jelentős a Kodály kultusz van, és ennek ápolásában az intézet nagy erőkkel vesz részt, hiszen Ázsiában itt hoztuk létre először a Kodály pontot.
Tehát a fogadókészség azért adott.
Nagyon nagy a fogadókészség, de ebben az évben is lesznek olyan nem hagyományos, szemináriumszerű Kodály programok, hanem például ebben az évben a Pekingi Magyar Kulturális Intézet egy hári bábjátékot fog bemutatni az itteni bábszínháznak a közreműködésével. Tehát azt gondolom, hogy ezek izgalmas példák arra, hogy ezeket az évadokat nem szigorú, strikt módon két dátum közé szorítva igyekszünk megvalósítani, hanem valóban az a cél, hogy ezek kedvet, egy ilyen évad kedvet ébresszem az adott alkotó iránt sokkal-sokkal hosszabb távra.
Ja, a Balassi Intézetet hagyományosan ugye a kulturális intézetekkel szokták azonosítani, pedig hát a profiljában még nagyon sok minden beletartozik, és majd szeretném, hogyha ezekről is részletesebben beszélnénk, csak még az intézetek működésénél maradva az jutott eszembe, hogy nyilván nagyon más közegben, nagyon más környezetben és más feltételrendszer mellett működnek az egyes intézetek. Ugye, jól tudom, akkor 24 kulturális intézet, magyar kulturális intézet működik már szerte a világban, 22 országban. És hát nyilván, hogy már csak abból is adódhatnak különbségek, hogy vannak olyan helyek, ahol például nagyobb számban él magyar népesség, és van olyan hely, hol kevesen vagy alig-alig vannak. Tehát gondolom, hogy nagyon más lehet a kulturális stratégia mondjuk Párizsban, Új-Delhiben és mondjuk Sepsiszentgyörgyön.
Ez abszolút így van, és ezért fontos az intézetvezetőknek a felkészültségére, belátására és a helyismeretére hagyatkozni. És tesszük ezt mi is, amikor egyébként az ő programjaikat mérlegeljük, illetőleg fogadjuk el. Most mindez persze arra a kérdésre is visszavezethető, amit azért sokszor feltesznek nekünk, amikor az intézetek célfeladatrendszeréről beszélünk, meg a célkitűzéséről beszélünk, hogy kit is akar voltak éppen egy magyar, külföldi magyar kulturális intézet megszólítani, a többségi társadalmat-e, vagy az ott lévő helyi magyarságot. És ugye ezt a kérdést fel lehet tenni tulajdonképpen majd minden intézet esetében. Én azt gondolom, hogy mind a kettőt meg kell szólítani. Tehát Párizsban is, ahol szintén ugye van nem nagyon nagy számú tevő magyar közösség, de mégis csak van valami.
Sokan élnek, tanulnak, dolgoznak.
Tehát, hogy azért úgy kell az intézeti munkát elvégezni, hogy elsősorban természetesen a célunk az, hogy a befogadó közeget, tehát a franciákat, a francia közeget szólítsuk meg, de úgy kell azért az intézetet mindeközben működtetni, hogy az ottani magyarság is megtalálja a helyét, szívesen menjen be, és találjon magának olyan programokat, amely az ő hát magyarságukhoz, magyar identitásuk megerősítését szolgálja. Persze ugyanez a kérdés, mondjuk Sepsiszentgyörgyön teljesen más hangsúlya vetődik föl, hiszen Sepsiszentgyörgy, amúgy ami a Bukarest intézetnek a fiúk intézete, azt egy abszolút teljesen magyar közegben kell működtetni. De például a Sepsiszentgyörgyi intézettel szemben is azért az az elvárásunk, hogy azért olyan programokban gondolkodjanak, ami akár a román közönségnek is érdekes lehet, amely a román közönséget is képes megszólítani.
Igen, de azt gondolom, hogyha akármelyik városban mondjuk van egy magyar filmhét, vagy valamilyen filmes rendezvény, hát azt gondolom egyként érdekes lehet az ott élő magyaroknak, és mondjuk az ott élő franciáknak, románoknak.
Ezért fontos, hogy nagyon élénk kapcsolatot ápoljanak az intézetek a helyi magyarsággal, mindig tájékoztassák őket a programjainkról. Nagyon fontos fokmérő számunkra az is, hogy az általunk megkérdetett programok az ottani magyarságnak mennyire érdekesek. Tehát ezt is figyelni kell, nem csak azt, hogy a többségi társadalom hogyan fogadja azokat.
Azt olvastam egyébként, hogy éppen tavaly 2017-ben volt az intézményesült kulturális diplomácia 100. évfordulója, mert hogy 1917 elején kezdte meg működését az első állami alapítású külföldi intézetünk. Érdekes módon éppen Isztambulban. Ez ugye majd talán érdemes arról is beszélnünk, hogy a helyszínválasztásnak mik is a szempontjai, de vajon miért Isztambulban kezdődött egyáltalán ez a tevékenység?
Tehát ugye 1916-ról beszélünk, ami azért az akkori magyar kormánynak egy óriási vállalkozása volt, mert ugye ez mindez az első világháború kellős közepén történt. Igen. Tehát amikor ugye nagy felindulás közepette egy ország ugye intézet alapításban gondolkodik, ez azért nagy bravúrnak tekinthető, akkor ugye egy nagyon sajátos politikai konstelláció, meg geopolitikai konstelláció volt, és ezt akkor, ha úgy tetszik, a magyar kormányzat ilyen kísérleti projektként indított el. Nyilván itt, és ennek a részleteiben nem is akarok belemenni, nyilván itt ez a Balkán irányába, Törökország irányába való tájékozódást is kívánta szolgálni, de hogy ez mennyire kísérleti projektnek volt tekinthető, mutatja az is, hogy aztán a 20-as éveknek a nagy intézmény alapításai az isztambuli, jobban mondva a Konstantinápolyi Intézet alapítása során szerzett tapasztalatokra igyekezett támaszkodni. Egyébként a Konstantinápolyi Magyar Kulturális, Magyar Tudományos Központ volt ez elsősorban. Története rendkívül izgalmas a magyar intézményesült kulturális diplomácia szempontjából, és számunkra nagyon nagy feladat volt az, hogy tudatosítsuk az itthoni magyar közönség számára is, hogy ez volt az első intézetalapítás, és ez akkor is igaz, hogyha nagyon rövid ideig állt fel, hiszen tudjuk, hogy mindösszesen 2 évig tudott működni, ugye 16-ban készítették elő a megnyitást, az intézet működését, valójában 17 elején kezdett el működni, de rövid 2 év alatt is hát nagyon komoly teljesítményt, meg nagyon komoly eredményeket tudott felmutatni, és ugye mi szempontunkból még egy nagyon fontos momentuma van ennek a 2 évnek, hogy ott dolgozott Kós Károly, aki az intézetnek az ösztöndíjasa volt, nem 2 évig, mindössze 1 évig, és ő ott Isztambulba kutatta az oszmán építészetet, illetőleg a bizánci építészetet, de ezen felül összeállított egy kötetet is. Isztambul, tehát tulajdonképpen ebbe a kötetbe azt a kérdést próbálta körbejárni, hogy milyen modern városfejlesztési elvek mentén lehetne Isztambult továbbfejleszteni. Ami nagyon izgalmas, mert ezzel tulajdonképpen Kós Károly megalkotta az első modern várostörténeti monográfiák egyikét. És ezért tulajdonképpen Kós Károlynak a kintléte, meg az ottani munkássága, hát az isztambuli, illetve a török művelődés történetnek is az organikus része, és hogy erről milyen keveset tudunk Magyarországon, mutatja az, hogy azok közül is, akik egyébként elég jól ismerik Kós Károlynak a munkásságát, ilyen-olyan vetületeit építészként, akár irodalomszervezőként. Erről szinte nagyon sokan semmit nem tudtak. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt ennek az intézet alapításnak a népszerűsítése Isztambulban és is itthon is. Tettük ezt egyébként egy nagyszabású Kós Károly kiállítással is, ami ugye alkalmas volt arra, hogy Kós Károlynak a teljes építészeti munkásságát bemutassuk. Ezen belül ennek a kimondottan az isztambuli leágazását, szegmensét, illetőleg ez egy nagyon izgalmas összeállítás volt a tudományos központnak, tehát a Konstantinápolyi Tudományos Központ két éves tevékenységéről is.
Ugye említettük, hogy 22 országban 24 intézet működik. Azért az érdekelne, hogy vajon a helyszínválasztás szempontjai mik voltak a múltban, mik most. Elsősorban külpolitikai, külgazdasági prioritások is meghatározzák ezt? És egyáltalán mik a szempontok, merre felé bővülhet mondjuk ez a hálózat?
Hát ez egy összetett kérdés, és nagyon sok szempontot kell érvényesíteni akkor, amikor egy ország amellett dönt, hogy az intézet hálózatát tovább bővíti, illetve amellett dönt, vagy eldönti azt, hogy milyen konkrét helyen hoz létre intézetet. Az elmúlt éveknek az intézet alapításai, azt gondolom, hogy egy elég világos hát koncepciót vagy elképzelést rajzolnak ki, amelyek közül az egyik az volt, hogy ugye Nyugat-Balkán érthető okoknál fogva nagyon fontos számunkra, arról nem is beszél, vagy szomszédos országokról beszélünk. Ennek folyamányaként hoztuk létre az elmúlt években a Belgrád és az Zágrábi Magyar Kulturális Intézetet. Az isztambuliról beszéltünk, tehát nem is kérdés, hogy igazából azt a kérdést lehetne föltenni, hogy ez már nem történt meg korábban. Tehát az első világháború elsodort a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Központot 1918-ban, és azóta tulajdonképpen nem hozta létre magyar állam újra ezt az intézetet, úgyhogy nagyon komoly történelmi hiátust sikerült rendezni azzal, hogy létrehoztuk az isztambuli Magyar Kulturális Intézetet. Hogy pedig erre mennyire szükség van, mutatja az, hogy gyakorlatilag az isztambuli levéltárak tele vannak magyar anyagokkal. Ha az ember elmegy Isztambulba, akkor lépten nyomon magyar emlékekbe ütközik. Tehát, hogyha van valahol létjogosultsága egy magyar kulturális intézetnek, Isztambulban egészen biztosan van. Nagyon fontos volt a magyar állam számára az, hogy tulajdonképpen minden szomszédos államban nagyon erős intézményes magyar kulturális jelenlétet hozzunk létre. Ennek a stratégiának a következménye volt az utolsó intézet alapítás, és ez volt a Ljubljanaim. És akkor tulajdonképpen egyetlen egy ország van még, ahol nem rendelkezünk intézettel, jól lehet szomszédos országról beszélünk, ez pedig Ukrajna. Senki nem vitatja egyébként, hogy erre azért hosszú távon szükség lenne majd.
Meg is tettük,
és ott ugye Kijevről beszélünk. Az első lépést meg is tettük. Most már a kijevi magyar nagykövetségen megkezdte a munkáját egy oktatásért és kultúráért felelős szakdiplomata, ami azért azt mondom, hogy egy nagyon komoly előrelépés.
Igen, majd beszéljünk erről is egy kicsit részletesebben, hiszen az intézetek mellett az úgynevezett szakdiplomata hálózat is nagyon fontos. És ha jól tudom, ugye amikor legutóbb itt járt nálunk, két és fél évvel ezelőtt is beszélgettünk, akkor a tervben ott volt még Kolozsvár és Baku is, mint intézet létesítési helyszín. Baku, ha jól tudom, lekerült a napirendről, és ott is egy szakdiplomata képviseli majd a magyar kultúrát, és lesz a magyar kultúrának a nagykövete.
De már kint is dolgozik.
Kint is dolgozik, kint is dolgozik. Már megvan. Akkor majd erről beszélünk a szakdiplomatákról részletesebben, de Kolozsvárra mi a helyzet?
Hát változatlanul zajlanak a tárgyalások, tehát újdonságról nem tudok beszámolni.
De ott a intézet magyar... a terv, tehát ott nem...
Hogy most ezt hogy fogjuk majd nevezni, lehet ez éppenséggel a Bukarest intézetnek egy fiók intézete, ugyanúgy, mint a Sepsiszentgyörgyi. Nyilván ez egy más körülmények között működő intézményt jelentene majd. Zajlanak az egyeztetések. Nyilván ahhoz, hogy a magyar állam intézetet tudjon alapítani bárhol a világban, ahhoz a másik félnek a fogadókészségére is szükség van.
És hát anyagiakra is és szükség van, mert gondolom, hogy egy intézetet létesíteni az azért egészen más költségvetési mértékegység, mint
ez így van,
a
és
szakdiploma.
Van egy nagyon komoly egyszeri költségigény, amikor az ember kiválasztja
hát,
az épületet,
épület kell,
megveszi vagy
kell,
bérli, elindítja, és aztán természetesen arra is gondolni kell, hogy ezeket az adott intézetet fenn kell tartani. Tehát amikor azért intézet alapításokban gondolkodunk, akkor természetesen tekintetbe kell venni azt is, hogy mik a magyar államnak a költségvetési financiális lehetőségei, és azért, ha belegondolunk abban, hogy Magyarország azzal a mérettel, amivel rendelkezik, tulajdonképpen 24 tagból álló intézethálózatot működtet, ez azért fantasztikus, ez egy óriási, ez egy nagyon komoly infrastruktúra. Egy egyszerű példát mondanék, ha Lengyelországra gondolunk, itt az egy olyan ország, ami négyszer nagyobb, mint Magyarország, nyilvánvalóan a gazdasági anyagi lehetősége is ennek megfelelően jóval nagyobbak. Lengyelország egy 25 tagintézményből álló hálózatot
működtet. Ez a hasonló nagyságrend, pedig hát egy...
Ez így van.
A szakdiplomaták esetében szintén beszélhetünk egyfajta hálózatról. Ugye a szakdiplomaták a nagykövetségeken tevékenykednek, de hát nagyjából a feladatuk az hasonló, mint az intézetek feladata. Ők is egy hálózatszerűen képzelhető az ő működésük.
Igen, tehát az ő működésüket úgy kell elképzelni, hogy ők nagyon-nagyon szervesen egészítik ki az intézeti működést. Ugye kezdetben a szakdiplomatáknak a kihelyezésével az volt a magyar államnak a célja, hogy ott az adott szakdiplomata készítse elő az adott intézetnek a megalapítását. Hát gyakorlatilag ez történt Belgrádban, ez történt Zágrábban is. Időközben ugye felmérve tehát az országnak a lehetőségeit, meg felmérve azt a potenciált, ami egy ilyen kihelyezett szakdiplomatában rejlik, ugye arra jutottunk, hogy nagyon sok esetben, tehát rájuk nem úgy kell tekinteni, mint azok, akik majd valamikor intézetvezetők lesznek, azok, akik előkészítik egy intézetnek a megalapítását, hanem gyakorlatilag hosszú távon fenn lehet tartani ezeket az állomáshelyeket, és hogyha ők megfelelő instrukciókat kapnak, megfelelő költségvetési kerettel rendelkeznek, akkor tulajdonképpen is, ha ügyesek, rátermettek, nagyon jó a helyismeretük, jó kapcsolatrendszerük van, akkor tulajdonképpen egy intézeti működést tudnak helyettesíteni. Erre egy nagyon jó példa Shanghai. Ugye Pekingben van intézetünk, mert itt amikor a stratégiáról beszélgettünk, akkor Peking lemaradt, ugye, hogy Ázsia jelentősége, Kína, stb. Tehát nyilván nagyon sok érvet fel lehetett sorakoztatni amellett, hogy Magyarország alapítson egy intézetet Pekingben, de hát mindeközben Kína egy óriási ország. Tehát ugyan ezekre az intézetekre úgy tekintünk, mint országos hatókörű intézmények, de hát ez a valóságban, meg a gyakorlatban, például egy Kína esetében ennek a kivitelezése gyakorlatilag elképzelhetetlen. Tehát nagyon örülünk annak, ha a Peking intézet más vidéki városokba is tud, tehát vidéki városokba is tud programokat szervezni, de az, hogy valahogy hogy Kína nagyságát akár töredékes módon is képes legyen lefedni, ez nyilván egy nem teljesíthető elvárás lenne. Ennek megfelelően Shanghai-ban is küldtünk egy szakdiplomatát, aki nagyon rátermett valaki, nagyon ügyes abban, hogy bevonja a városnak a kulturális intézményét az együttműködésbe, nagyon sok szponzori forrást tud felhajtani. Ennek eredményeként ő tulajdonképpen a olyan programsort állít össze évről évre, és valósít is meg, ami gyakorlatilag felér egy komoly intézeti működéssel.
Hamersen Judit, a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára, a Balassi Intézet vezetője a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.